Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Bíztunk, talán valaki mégis fennmaradhat, veszendő világügyét megtartó igaznak, ki a bőségszaróból ajándékot adhat, mert nem csak a nevedús, de valóban gazdag. E néhány sort a De Mundi Statu, azaz a világ állapotáról című középkori diákdalból idéztem, amely a Carmina Burana gyűjteményben szerepel, ugye az erre írott kantáta Karl Orff legnépszerűbb zeneműve. Néha megtörténik, hogy egy-egy kulturális intézményről, fogalomról vagy szereplőről váratlanul sok szó esik, és hirtelen felkerül a térképre olyasmi, mint mondjuk az aranybulla, amely eredetileg egy középkori királyi okirat, mára leginkább a mindennél vállalhatatlanabb magyar kurzusfilmgyártás kínosan röhelyes jelképe. Most Orff vétlen főművének a címe került még a bulvárlapok címoldalára is, egy társaságban emlegetve holmi ét és itallappal. Élénk társadalmi vita folyik arról, hogy kötelező-e lazacot és kaviárt fogyasztani az operaházi előadások kényszerszünetében, miközben nyilvánvaló, hogy keresve sem lehetett volna ennél kézenfekvőbb, mémesíthetőbb jelképet találni ahhoz, ami e kurzus kultúrpolitikáját kifejezi. Ez az üzenet azok számára is átment, akik még csak nem is hallottak a Carmina Burana-ról, és azok is megértették, akik jó eséllyel soha az életben nem juthatnának el az Ybl Miklós építette épületbe, sem egy előadásra, sem az elhíresült büfébe. Ide tartozik az a több mint 900 ezer nyugdíjas, akinek a havi kosztpénze nagyjából megfelel egy operajegy árának. Megemlíthetjük ezen a listán szociális munkások, tanárok, egyetemi oktatók százezreit, akikről köztudott, hogy lényegében a hobbiuknak élnek, amikor dolgoznak. Például a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének egyik vezetője mondta el éppen most, hogy a még nem oligarcháknak kiszervezett kevés felsőoktatási intézményben, mondjuk az aprócska ELTÉ-n arra kényszerülnek, hogy presztízsért ingyen oktató óraadókat vagy doktoranduszokat vessenek be azért, hogy egyáltalán meg lehessen tartani a kurzusokat. És bármeddig folytathatjuk azoknak a felsorolását, akik kimaradnak a büfé problémákból. Nem is beszélve a diákokról, akiknek szintén nem jut egy vasuk sem arra, hogy megtanulják idejében, hogyan váljanak majd kultúrafogyasztókká. Természetesen én tisztában vagyok azzal, amit az operadirektor hajtogat, hogy a kultúra árucikk és misszió egyben, a jó menedzser pedig ott fogja meg az utolsó zsebben zsizsegő tízezrest, ahol tudja. Azt is tudom, hogy a kultúra árucikk volt, tehát onnan lehet a leginkább tetten érni, hogy ami nem éri meg a pénzét, azt nem is veszi senki. Gondoljanak csak a kurzusfilmek élvezetére kivezényelt tömegekre, nem csak belépőt, hanem sok helyen ingyen buszt is kaptak mondjuk azok, akik egy politikus elhíresült káronkodásáról elnevezett műalkotást akarták megnézni, vagy csak elvárták tőlük. Hallom most a minden kormányzati hájjal megkent Petőfi filmet, a magyarországi premiérrel egy időben a határon túl is fogják vetíteni. Sajnos néhány potenciális nézőnek vélhetően apró bosszúságot fog okozni, hogy misszió ide vagy oda, olyan településekre is hirdettek díszelőadást, ahol semmiféle mozi nincs. Biztosan nem írta ki a Google. De ha már kulturális misszió és opera. Van egy olyan város nem messze innen, ahol két államilag finanszírozott operaház is működik, egy román és egy magyar. A várost Kolozsvárnak hívják. Millió kincse mellett arról is híres, hogy a határában terül el Európa legnagyobb szeméttelepen létrejött gettója. Számos szociális erőfeszítés történik a telep felszámolására. Emellett a kultúra szereplői is igyekeznek kreatívan segíteni, ahol lehet. A Román Opera Társulata például közös előadást próbál együtt az említett Patarét nevű szegregátum lakóival, akiknek egy részét elviszik az operaházba is. Az ottaniba persze, hogy mi lesz a menü a büfében, azt nem tudom, de remélem, hogy a világhírű szerzők közreműködésével a helyiek életéről írt zeneműnek lesz akkora visszhangja, mint a NER kultúrpolitika legfrissebb jelképének, az operaházi pacalpörköltnek.
Útszélen.
Szilvaleves és mexikói ragú rizssel a menü, nagyjából 200 emberre főznek napolt a Miskolcon a Baráthegyen. A Szimbiózis Alapítvány panziójának ebédlőiben ülünk, Erzsike és Niki szolgálták fel a finom ebédet, Gyuszi pedig éppen befejezte a takarítást. Ők értelmi fogyatékkal élnek és dolgoznak. Akit Laci bácsiként emlegetnek, ő pedig Jakubinyi László, akivel mindjárt bővebben is beszélgetünk. De előbb ismerkedjenek meg a munkanapjukat éppen befejező fiatalokkal.
Beküldöd a lányokat a konyhából?
Én Márta vagyok.
Erzsike.
Erzsike csöcsőre, milyen volt a mai napod?
Jó volt.
Mit csináltam?
Takarítottam.
Hol?
Itt a panzióba.
Minden nap szoktál?
Igen.
Milyen munka ez, szereted?
Nagyon.
És mi a legjobb benne?
Hát, hogy tudom csinálni, és elfoglalom magam.
Meg hogy örülnek neki, hogy csináltad, nem?
Igen.
De közben látom, hogy itt a konyha környékén is segítettél.
Igen. Mosogattam, amit mondanak, azt csinálom.
És azért kapsz fizetést is, ugye?
Igen.
Mi a kedvenc hobbid, mire költesz a fizetésedben?
Zseppészt kapok, abból veszek tusfűdőt, ami süsséges. Hát ilyen repzenéket szoktam hallgatni.
Kivel laksz, hogy hol laksz otthon?
Én szimbiózis alapítványban lakok a Martinkertvárosba. Ott vannak társaim, akik
ott... barátságban vagy?
Igen.
Szóval ez egy jó kis közösség akkor.
Igen.
Nem is jönnél el onnan?
Hát, jönnék is, de jobban sok mindent kell fejlődnem a dolgokba. Kicsit nehéz, mert hogy én nem tudok írni, olvasni, és erre is törekszek. Meg kell egyedül is oldanom.
Csak segít valaki, megkérdezett.
Hát, amikor, ha van felnőtt, mert ő csak délutánra szoktak jönni.
Nevedet le tudod írni?
Azt le. Jó. Vagy Petrócki Erzsébet, azt le tudom.
Pedig nem is könnyű név.
Hát, hosszú.
Mesélj, Niki, milyen volt a mai napod?
Hát, nagyon jó. Lejöttünk reggel, feltakarítottunk, meg még számolgattuk a poharakat.
Ebédhez segítettetek-e?
Persze, nektek, Lacinának, meg Mártika néninek.
Igen? Hát azt látok, hogy te szolgáltad felsőt, a kávét is te hoztad nekünk. Mi a kedvenc szórakozásod, amikor éppen nem dolgozol?
Csak pihenni. Pihenni, hát meg a barátommal lenni.
Ő is Miskolcon lakik?
Nem, én most Bácon lakik az unokatesójánál egyelőre. Munka miatt.
És te hol laksz?
Itt a Martinkertvárosban lent.
Ez egy kis támogatott lakhatási egység, ami a lekvárüzemünknek a felső szintjén van, és ők hatan laknak együtt jelen pillanatban. És van egy kis közös konyhájuk, ez egy olyan ház, ami abban különleges, hogy olyan fiatalok laknak ott, akik nagyon magas önállósági szinten vannak, és volt már arra példa, hogy aki innen kiköltözött már saját háztartásba, tehát ez nagyon motiváló az itt élő fiataloknak, úgyhogy ők is tudják azt, hogyha egyre ügyesebbek lesznek, akkor van arra lehetőség, hogy kiköltözzenek, és hogy már csak dolgozni járnak vissza, mi a munkahelyet biztosítjuk, úgyhogy lehet, hogy ebben a jövőkében ikinek is ez benne van. Volt már próbálkozás, egy átmenti kiköltözés, visszaköltözés, ami jó hír, hogy tavaly egy pályázatból sikerült ottan nyilázárókat cserélni, meg szigetelni, meg új butorokat kaptak, úgyhogy új ágyat, ugye?
Új asztalt,
úgyhogy ez nagyon fontos.
Masogigát.
Igen, tehát az, hogy egy saját háztartást meg kell nekik tanítani, az, hogy tudják használni és működtetni, úgyhogy ez egy különleges kis hely, nagyon szeretjük.
Tudsz főzni?
Szoszó, de amúgy igen.
De még van mit tanulni.
Hát,
valamit
de van még.
Na jó, de itt van is, hol tanulni, nem?
Persze. Te mit tudom, amit elmagyar az Ildi néni, azt biztos, hogy meg tudnám csinálni, hogyha elmondaná a többről, hogy kell csinálni.
Mert pedig, ha megkéred, csak elmondja, nem?
Persze.
Az a város másik vége, ami 15 kilométerre van, hogy járnak ide be dolgozni napi szinten, meg hogy járnak haza. Teljesen önállóak.
Igen.
Van bérleted?
Nem, bevének van ilyen hatósági bérlet, és úgy jövök. Martinkertvárosba villamosra, vagy először busszal, a hármasra, utána villamosra felszállunk, vagy ha van egyes busz, akkor úgy.
És szoktál útközben nézelődni, vagy unatkozol ekkora úton?
Zenét szoktam hallgatni, de amúgy nézelődök, igen.
Kedvenc zenét?
Hát, már volt itt 2021-ben, Horváth Tamás, úgyhogy már itt is volt a panzióban énekelés, és volt lemezeket is adott, alá is írta. Csokit hozott mindent. Úristen, akkor ezt tudom, hogy akkor elsírtam magamat biztos, és akkor meg is keresztem, és sírok. Hát, tudom. Igen.
Örömmel sírtam.
Igen. Még meg is lehet.
Én a rádióban dolgozom, és arra vagyok kíváncsi, hogy meséld el nekem, hogy hogy érzed magad.
Jó. Igen. Dolgozom.
Mi dolgozol?
Takarító.
Takarítasz?
Szefenni szoktam, szefenni.
És jó dolog takarítani?
Igen, jó.
És miért jó?
Tisztaság. Igen.
Szereted a tisztaságot?
Igen.
Hol laksz?
Így, Miskolcon.
Miskolcon lesz, és kivel laksz együtt?
Egyedül.
Egyedül laksz, és jól érzed Szobába. Magad így? Segítenek neked? Ki az, aki segít neked?
Anna.
Mit szeretsz a legjobban csinálni, amikor nem takarítasz?
Rádió, tévé.
Játszani szoktál számítógépen?
Néha, telefon.
Mi a kedvenc helyed itt, kint a kertben? Miket szeretsz nézegetni?
Kertésze.
Kertészet?
Igen. Szeretek kapálni, lózága.
Szereted a virágokat?
Igen.
És most, hogyha befejezzük ezt a beszélgetést, mit fogsz csinálni?
Pihenni fogok.
Pihenni
fogok. Szia.
Azt kell tudni a gyuszira, hogy nálunk a legtöbb házban
mindenkinek saját szabálya, saját fürdőszabálya van, ez azért elég ritka. Magyarországon szerintem ez európai szintű, de hát akik hozzánk költöznek, szerintem 50 év múlva is itt fognak lakni. Jó lehet, van egy-két példa, segítjük őket, akik nagyon önállóakká válnak kiköltözni, és ők már csak visszajárnak hozzánk dolgozni. Például Gyuszinak tavaly volt egy felújítása a szobájában, és ő választotta ki a szobaszínét, egy iszonyú lila szobája van, és az ablak előtt van egy kis kertje, ahol egy időben egy teknős lakott, egy kis tóban mostan rózsái vannak, meg madáretetője van, és azt ő látja el az ablak előtti kis kertet, ami csak az övé, le van kerítve egy kis mini kerítéssel, és az az ő külön kis birodalma.
Szóval ez a hobbid.
Igen.
Hát az írás-olvasás azt még kicsit. Elkezdtük segíteni, tanulni, írni, olvasni, de van telefonja, és van Gyuszinak messengere, esténként szokott küldeni nekem valamilyen mosolygós, állatos matricát. Úgyhogy mi így kommunikálunk.
Igen.
Akkor tudod, hogy minden rendben megy, Gyuszi.
Igen.
Útszélen.
Támogatjuk a fogyatékossággal élőket abban, hogy egyenrangú polgárokként, jó szomszédokként, értékes munkatársakként jelenjenek meg a mindennapokban. Ez egy mondat a Miskolci Szimbiózis Alapítvány hitvallásából. Akikkel mindezt megbeszéljük, Szabóné Ardó Bernadett majorságvezető és Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány megálmodója, megteremtője és kuratóriumi elnöke.
A majorság ugye egy 5 hektáros terület, és ennek az egész nagy helynek gyakorlatilag az egész koordinálása az állatoktól elkezdve a konyhán keresztül, a panzión keresztül.
Mi azt szoktam mondani, hogy egy ilyen 7-8 nagyobb egységünk van, attól függ, hogy csoportosítsuk. Tehát itt van egy szociális rész, 3 házban laknak, tehát ez ilyen 36 fő nagyságrendben. Van egy bejárós nappali intézmény, ami most bővül, tehát 40 főre van engedélyünk. Nagyon sok foglalkoztatási egység van, tehát naponta 100 ember él, mozog, dolgozik, tehát reggel 5-kor kezdődnek a konyhások, akik napig 200 adag ebédet főznek, meg mindenféle rendezvényeket ellátnak. Van kertészet, szélkerék húzza vizet a kútból, üvegház, fóliasátor, szabadtéri kertészet magaságyásokkal, gyümölcsös, bogyós ribizlés, kis fenyőfaültetvény is volt. Tehát ez mind-mind a kertészethez tartozik. Emellett van az állattartás, tehát a haszonállat a kecske, a fő haszonállat, hiszen tejet termelünk, de van baromfiudvar, meg sertés, meg ló, meg így mindenféle, ami hozzátartozik, meg lovaspálya, meg állatasszisztált terápiát csinálunk. Emellett vannak kézműves műhelyek, tehát fazekas műhely, vagy ajándéktár készítő műhely a súlyosabb fogyatékos embereknek. A turizmus az egy nagyon izgalmas kihívás. 15 éve van egy erdeiskolánk, ez egy ifjúsági szálló. A legfrissebb itt, ahol most beszélgetünk, ez egy panzió, ez egy wellness részleg.
Ez
egy
3 éves, ugye?
Igen. Okay. De mellettünk van a Diósgyőri vár mása, ez 400 négyzetméteres, 8 méter magas tornyokkal, kápolnával, ott is elfér 100 gyerek, meg jurta van a játszótéren. És maga az egész majorsági koncepció az egy ilyen szociális farm, társadalmi vállalkozás, egy ilyen ökológiai szintér. A neveinek az eredete is izgalmas, nekünk a barátság is nagyon jó. Ez a pálos szerzeteseknek volt annak idején a hegye, ahol ők gazdálkodtak. És
ez a baráthegy, ami vagyunk.
Igen, és tanították gazdálkodni az itteni helyi lakosokat. Ők látták el a 1-2 kilométerre szomszédban lévő Diósgyőri várnak a hitéleti rendszerét. Ők voltak itten azok, akik annak idén írástudók voltak, megértettek mesterségekhez, és ezt a hagyományt próbáljuk meg valahogy visszahozni, az az ember léptékű gazdálkodás, amely fenntarthatóság irányába mutat, és a speciális szükségletű emberek itten dolgoznak, nekik rendesen munkaszerződésük van, adófizető állampolgárok, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos társadalmi üzenet. Ami ennek a rendszernek a működő képességét illeti, még nem vagyunk úgy teljesen, hogy 100%-ban fenntarthatóak, de ha azt mondjuk, hogy van egy sajtüzemünk több mint 10 éve, ahol minden évben nagy versenyeken elhozunk valamilyen díjazást, de már tavaly a második országos amatőr sajtversenyt Magyar Sajtkészítők Egyesülete támogatásával mi szerveztük, az egész országból idejöttek, meg akik hozzánk jönnek táborba vagy csapat építeni, akkor 3 óra múlva már az első saját gyors készítésű sajtukkal tudnak távozni, de ugyanígy van lekvárfőzőzemünk, ami majorsági termékeket dolgozza fel, nem sokára beindul ami átadásra került egy ilyen 3 literes beginboxos gyümölcsté készítőüzem. Tehát mindenből van egy ilyen kicsi, ami pont arra hivatott szolgálni, hogy éppen ami aktuális, vagy primőr termék, azokat tudjuk feldolgozni, És hál' Istennek van igény, több mint 10 éve van egy kis üzletünk a miskolci buzatéri piacon, a nagy piacon, a tejsoron, ahol a termékeinket értékesítjük. Természetesen ott is megváltozott munkaképességi kollega dolgozik. Tehát jelen pillanatban csak a Majorságban 75 fogyatékos megváltozott munkaképességű ember dolgozik, nap mint nap, és hát ez egy élő kötőszövet, hiszen ezen a bő 5 hektáron ők úgy elvesznek gyakorlatilag, tehát még több emberre lenne szükség, de mindenkinek megvan a saját feladata. Tehát azt szoktuk mondani, hogy amikor reggel megetetik a tyúkokat, a mi segítőnk felelőssége az, hogy legyen mindig mag a hordóban, a magtárban, az ő felelőssége az, hogy tudja azt, hogy hány fadlival kell betenni a sárga kisvedérbe, és megetetik a tyúkokat, de utána, amikor meg összeszedik a két szakajtó tojást, akkor kicsit egyenesebben járnak, és nagyon óvatosan hozzák be az irodába, leszámolva, és ez pedig értékesítésre kerül.
Szóval kiderült, hogy itt reggel 5-kor kezdik megfőzni az ebédet neked, hogy telik egy napod általában jellemzően, gondolom, hogy ez a rengeteg dolog, amit itt Laci felsorol, plusz még azok az emberek, akiknek dolguk az, hogy legyen elég takarmány a különböző helyeken, az mind valahol te kezded a futárt, vagy legalábbis tudnod kell róla.
Igen, általában ilyen 8-ra járok dolgozni, és akkor így 4-5 óráig, ez ilyen napi 30 telefon, 40, gyakorlatilag mindennel hozzám fordulnak minden egység részéről. Nem igazán tudom így kiszámítani egy napomat, tehát így mindig jönnek a feladatok napközben folyamatosan, vagy egy kocsi áll le, vagy ez, vagy tehát mindig van valami, amit intézni kell.
Mióta csinálod ezt?
Hát hivatalosan végül is most csak januártól, de már egy ideje besegítettem Lacinak, amennyire tudtam, mert elment az előző Majorság vezető, és akkor így igyekeztem, amennyire csak lehetett, végül is tavaly március-áprilistól, de így Majorság vezetőként januártól.
És mi szél fújt erre? Tehát mi volt az a kihívás, mi volt az, ami miatt azt gondoltad, hogy ide jössz dolgozni?
És fél éve én a szociális területre jöttem, mint esetfelelős az egyik házba dolgozni. Fiatalokkal, tehát a 12 fiatal van egy házba, és velük kellett foglalkoznom. Majd intézményvezető helyettesként főnökasszonynak segítettem, úgy már az összes ház hozzám tartozott a hegyen. Így szép lassan így beleláttam így mindenbe, és aztán a végén, mikor a Majorság vezetői pozíció így megörült, így adódott, hogy akkor így átvettem az egészet. Most már így azt mondom, hogy jöttek a feladatok fokozatosan, és folyamatosan jött ez a terhelés, vagy ez nem is az a jó szó, tehát hogy folyamatosan jöttek ezek a feladatok, úgyhogy észre se vettem igazából, hogy már nem is annyira szociális is, meg ugye most már a másik részről is ment.
Management.
Hát igen.
Hogyan lehet dolgozni fogyatékra élő fiatalokkal, vagy felnőttekkel? Gondolom, hogy ahány ember annyiféleképpen lehet hozzá, mint munkavállalóhoz viszonyulni, nem?
Igen, de hál' Istennek mindenkit ismerek most már nagyon jól, tehát nincs is olyan a hegyen, akinek nem tudom az ügyes-bajos dolgait, problémáit, mire kell odafigyelni nála, tehát már annyira ismerjük őket, hogy igazából már, ha bejön reggel dolgozni, látom rajta, hogy feszültebb, gond van, esetleg mit tudom, más gyógyszere van, tehát bármi mást, mindent kiszúrunk rögtön. Tehát látjuk, hogyha...
Milyen típusú fogyatékról beszélünk?
Enyhe és középsúlyos fogyatékos.
Értelmi fogyatékkal élők.
Sok autista is dolgozik.
Nagyon-nagyon sokszor azt mondják, hogy a fogyatékkal élők sokkal jobb munkaerők, jobban tűrik a monotóniát, vagy jobban megbecsülik azt a dolgot, amit csinálnak, és amit jól megtanultak, ezt alá tudott támasztani?
Szerintem az, hogy megbecsülik, hogy dolgozhatnak, ezt mindenképpen. Nagyon változóak egyébként. Van, aki tényleg nagyon jól csinálja, amit csinál, valakinek oda kell figyelni folyamatosan, tehát hogy folyamatosan koordináljuk a munkáját. Segíteni kell neki, de ez változó teljesen.
És van olyan, hogy valakinek valami kedvenc munkája van, vagy ami nagyon népszerű, és mindenki azt szeretné csinálni?
Állatoknál dolgoznak még fiatalok, nekik ugye szintén az állatok etetése, illetve a széna, trágyázás a feladat, akkor a kertészeten szeretnek kint lenni, ott mindenféle, ott metszenek, füvet nyírnak, bármi munka, ami adódik, a hatalmas a Majorság, mindig van mit csinálni. Aztán vannak manufaktúráink, kézműves manufaktúráink, nagyon szeretnek, most a kerámia nagyon jól megy, most csinálják a békákat a kocsonyára, azt is most...
Hát, meg kocsonya fesztivál.
Igen, közeleg. Akkor, mert nagyon sok ilyen kézmű, most a kerám, most a béka nagyon megy, a panzióban is dolgoznak lányok.
Van egy csapatnak egy része, az aszolos üzemünkhez tartozik a fatelep, van egy olyan réteg, akik bejárnak hozzánk, ilyen pszichiátri beteg kör, vannak, akik hajléktalan szállóra érkeznek, és számukra az, hogy van egy ilyen öltöző vizes konténer, ahol tudnak melegedni, de hasogatják a fát, ilyen rönkhasító géppel, tehát nem nehéz fizikai munka, de odafigyelés
fejlesztést igényel, és az, hogy ők úgy félig kint vannak a szabadba, és ott el tudnak molyolni, számukra ez egy ilyen életközeli, természetközeli munkahely, hiszen ők így éltek előtte is, szabadon az utcán vagy a híd alatt. Ez egy valamilyen munkaszocializációs vagy rehabilitációs folyamat, hogy olyan munkákat keresünk, ami megtalálja őket stílusban, habitusban egyaránt.
Mi a kedvenc részed, vagy a kedvenc
tehát én igazából én nagyon szívesen meg örömmel csinálom, nincs olyan rész, amit nem szeretek benne.
És érted, hogy nem tudsz, például tudsz sajtot készíteni?
Hát, ha muszáj, vagy azt tudom mondani, hogy ha muszáj, akkor mindent tudok. Nyilván láttam már, hogy csinálják a lányok, elég sok mindent igyekszem megtanulni. Még sajtot így mondjam, nem csináltam magamtól, de... Ha kell, akkor igen.
Ez a kevés is így van.
Úgyhogy, nem, mert ha kell, akkor számlázok, ha kell, ezt sem azt csinálom, tehát igazából.
Én akkor most szembe fogom őket dicsérni. Most, hogy beszélgetünk itt, egy nagy rumli-szerűség van körülöttünk, rengeteg pohár, tányér. Nyertünk egy tendert, és egy nagy kétnapos konferencián 120 főt láttunk el Miskolcon, ahol volt ebéd, borvacsora, bekészítés, másnap is ebéd, és ma a szervezőktől kaptunk egy dicsérő levelet, és egy köszönő levelet, hogy mennyire jó volt, és az nagyon fontos, hogy itt fogyatékos fiatalok is felszolgáltak, és ebbetéknek ez egy óriási első nagy megmérettetés volt, hogy ennyi embert ellátni, két helyszínen volt a rendezvény. Nekem is, úgymond a fenntartó oldalra ez nagyon fontos visszajelzés volt, hogy ők erre képesek magas minőségben megugrani. Természetesen kellett hozzá konyha, de minden kollega, aki ebben részt vett, a karbantartó csapattól kezdve, akik hozták, vitték az asztalokat, a könyöklőket, rengeteg olyan háttérmunka volt, amit ezt le kellett szervezni, hogy ez a Beti irányítása alatt körülbelül 30 ember mozgott egyszerre két nap alatt, és ez nagyon fontos, hogy mi ilyet is tudunk csinálni. Eddig főleg ilyen házon belül voltak rendezvényeink, egy-két ilyen kisebb külsős megmozdulásunk volt, tehát ez a jövő, ez a catering irányába való elmozdulás, és ez egy társadalom tudatos valamilyen üzenet, hogy azok a rendezvényszervezők vagy megrendelők, akik szeretnének kicsi olyat is üzenni, hogy ők úgy költik el a pénzüket, hogy mondjuk egyen jót tegyen jót, és azon, hogy tőlünk vásárolják meg a szolgáltatást, vagy akár az ajánlást, tárgyakat egy rendezvényhez, ezelőtt hozzájárulnak a fogyatékos emberek munkahelyének a fenntartásához. És így jön be a turizmus. A legfrissebb ágazatunk most ez a panzió, ahol beszélgetünk, itt van egy wellness részleg, most éppen folyik egy építkezés, egy bővítés. Mellettünk a Diósgyőri vár tornyában pedig egy ilyen glamping szálláshely, egy vártorony szálláshely fog nyílni március végével. Már kész van a fadézsás fürdőszoba, meg egy nagyon korhű, korabeli feelingje lesz ennek az egésznek, és itt is fogyatékos emberek dolgoznak, magában a panzióban is, tehát a szobalányok, a takarítók, azok, akik a konyhai felszolgálásban, mondjuk a reggelisztetésben segítenek, vagy éppen azok, akik éppen a levelet seprik itt az udvaron. Ez mind egy olyan üzenet, hogy azt látjuk, hogy a vendégek keresik a társadalmilag fenntartható helyszíneket is. Ennek van már egy ilyen nemzetközi szlengje, a transformációs turizmus. Tehát azok, akik pénzt költenek a szabadidejüknek a hasznos eltöltésére, szeretnék egy kicsit jobbá tenni a világot, otthagyni nem csak egy ökológiai lábnyomot, hanem egy társadalmi lábnyomot is, és ezzel egy jobb világnak a létrehozásán igyekeznek fáradozni, közösen részt venni velünk együtt.
Láttam is, hogy van itt kint egy tábla, ami azt jelzi, hogy része vagy tagjai vagytok ennek a mozgalomnak körülbelül.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy együtt lélegzünk a világnak a legfrissebb gondolatiságával is, és egyébként nagyon érdekes, hogy például a termékeinkre nem írjuk rá azt, hogy szeresd a fogyatékos embert, hanem már maga a brandből, aki vásárolja, esetleg tudja azt, hogy ez hol készült, de azért vegye meg a termékünket, mert ez magas minőségű termék, meg magas minőségű szolgáltatás, az csak egy adott érték, hogy kik vesznek részt ennek az alkotási folyamatnak a kidolgozásában, fejlesztésében, működtetésében, és azt látjuk, hogy például egyre többen akár ilyen iskolai csoportok, vagy céges csoportok is úgy jönnek hozzánk, hogy ők kimondottan kérik, hogy a fogyatékos emberekkel való közös aktivitás az intenzívebb legyen, tehát nálunk mindenféle kézműves programok vannak, és együtt csinálják a mi úgymond védenceinkkel, és ebben ők az alkotó mesterek, akik azt a tudást, amit lehet, hogy a kézműveskedésben minden nap ők végeznek, azt ők átadják kvázi mesterként, és ez egy ilyen pozitív imástranszfer, hogy ők olyan szerepkörben mutatkoznak be, ahol teljes értékű emberenként, sőt, még mesterenként be tudják mutatni azt a folyamatot, amiben éppen ők a jártasak.
Tehát elképzelhető, hogy a csúcsmenedzser nem sokára megtanul a ti egyik gondozottatoktól békát készíteni a keremje műhelyben.
Ez is lehet, de igazából az a cél, hogy amikor kimegyünk például vásárokra, viszünk kézműves foglalkozásokat, van, hogy játszóházal mi kiszállunk, tehát ugyanúgy megváltozott munkaképességű kollega hajtja a kézzelhajtható körhintát, kötelet lehet nálunk verni, közösen lehet mézes kalácsot ütőfával készíteni, tehát nagyon sok ilyen kis apró tevékenységünk van, és az a lényeg, hogy a látogatók tapasztalják ezt meg. Azt szoktuk mondani, hogy az integráció nálunk házhoz jön, és ez egy valódi élményterápia. És hogyha közösen alkotnak valami izgalmasat, szépet, jót, akkor ez az élmény meg fog maradni. Akár később munkáltatóként vagy kollégaként nem fognak annyira úgymond megriadni attól, hogyha esetleg egy furcsa kollégájuk lesz.
Mennyire hajlamos, hogy alkalmas mindenki arra, hogy ilyen integratív szemlélje a világot? Úgy érzem, hogy, vagy úgy értem, hogy előfordulhat, hogy egy vendég így egy furcsán néz, vagy nincs erre felkészülve, vagy mondjuk olyan kollégák, akik gondolom nem fogyatékkal élők, bekerülnek ilyen közegbe, ők azonnal is természetesen tudnak ehhez viszonyulni?
Hát ez nagyon változó, de én azt tapasztaltam, hogy igazából nagyon jól elfogadják az emberek, amikor így bekerülnek így közénk, hogy vannak fogyatékkal élő kollégáink, tehát én nem látom, hogy ez bárkinél eddig is nagyon problémát okozott volna, akár vendégként is, hogyha ide jön a panzióba. Volt már olyan vendégünk, aki nem tudta, hogy itt fogyatékkal élőkkel találkozni, de nem okozott problémát, sőt, nagyon jó tapasztalataik voltak.
Fejlődik a világ szerinted ebben az kérdésben?
Ezt nem mondanám, hogy fejlődik, de legalábbis én azt látom, hogy az emberek, akik találkoznak velünk, azok ők elfogadóak, de nem, én nem látom, hogy nagyon változnak.
Ehhez idő kell azért, ez nem úgy megy, hogy hétfőről kezdve változik.
Én leginkább azt mondanám, hogy a legnagyobb gond, hogy ez még tabu téma. Tehát keveset beszélünk arról, hogy a fogyatékos emberek itt vannak közöttünk, és azt látjuk, hogy például az integrált oktatás pont emiatt akadt meg. Hogy addig, amíg kívülről, mint egy képes könyv, azt mondjuk, hogy vannak fogyatékosok, és kell nekik segíteni, addig rendben van, de mikor mondjuk az én gyerekemnek osztálytársa vagy pattársa lenne egy ilyen, akkor már az a reakció jön, hogy a tanárnak, tanítónéninek kevesebb ideje lesz az én gyerekemnek a fejlesztésére, ezért inkább ne legyen. Tehát addig, amíg a személyes érintettség az csak távoli, addig mindenki támogatja virtuálisan, de ugyanúgy mondhatjuk azt, hogy pont amikor most beindult egy ilyen bérlakásos programunk, akkor nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogyha a szomszédban költöznek fogyatékosok, akkor csökkenni fog az adott lakásnak az ára. És emiatt nagyon sokan ezt nehezményezik, tehát nagyon sok befektetésre, munkára van szükség, hogy elfogadtatni azt, hogy mi például értéket képviselünk, ezért például tavaly két bérlakás elé külön padot vittünk, és igyekszünk a kiskertet is szépíteni, hogy érezzék azt, hogy azzal, hogy mi ott vagyunk, az jobb lesz, tehát több lesz, igyekszünk odafigyelni a környezetre, egy másik helyre például madáretetőt vittünk, és igyekszünk ott is a lépcsőházat valahogy szépíteni, hogy azt érezik a szomszédok, hogy jaj, de jó, hogy itt van ez a szervezet, akik fogyatékosokat is idehoz, de ezzel mindenképpen jobb lesz a környezetnek. Ugyanezt tapasztaltuk meg itt a Majorságban is, hogy amikor mi ezt elkezdtük, akkor a szomszédok körében voltak nehezményezések, voltak nehéz időszakok is, vagy mondjam azt, hogy mosolyszünetek a szomszédokkal, most pedig például közös padunk van a kanyarban, és minden évben közösen gyűjtünk, közösen használt útnak a javítására. Tehát ez sikerült átfordítani, de ez el kellett tennie több mint 10 évnek, hogy ezt valahogy elérjük. És ugyanezt látjuk a hozzánk érkező csoportoknál is, hogy azok, akik először járnak nálunk, akkor óhatatlanul van egy kezdő bizonytalanság, de aztán a kíváncsiság, érdeklődés ezt valahogy át tudja ezt pozícionálni, de ez mindenképpen egy melós feladat.
A városban mennyien tudnak arról, hogy van ez a helyszín, mennyire vagytok hírességei vagy büszkeségei a városnak, vagy hogy viszonyulnak ehhez?
Én nem tudom, hogy mennyire sokan ismernek minket. Amerre járom, ott általában tudják, hogy a Színbűzös Alapítvány mit csinál és mivel foglalkozunk, de találkoztam már olyannal is, aki közölte, hogy hát ő itt lakik a Diósgyőrbe, és ő nem tudott erről, hogy ő itt van, vagy itt van egy ilyen Majorság.
Fontos a láthatóság?
Fontos. Lenne. Fontos.
Például pont azon ütközünk meg, hogy 5 buszunk van felmatricázva. ahol már reggel 6 órakor összeszedjük a gyerekeket, és visszük a speciális oktatási intézményekbe, és délután vissza, és sok ezer kilométert járunk egy-egy hónapban. Ez sem elég a láthatóságnak, pedig napi szinten ott vagyunk. Ugyanúgy nagyon érdekes az, hogy amikor mi kimegyünk a sajtjainkkal, akkor ugyanúgy ott vannak az érintett célcsoportból is az értékesítésnél, de valahogy ezt úgy természetes, nem veszik észre. Tehát nekünk nagyon sok teendőnk van még a láthatóságnál. A másik pedig, ami egy nagyon furcsa mutató, hogy az adományozási kör, meg az adományoknak a megszerzése az egy nagyon-nagyon nehéz műfaj a mi tekintetünkben, hiszen azt gondolják, hogy a fogyatékos emberek ellátása az egy állami feladat, amit el kell látni, és ezt a befizetett adóból az állam el is látja. És amikor mi úgymond elmegyünk modern szóval kéregetni, akkor van ilyen megütközés, hogy hát akkor mi hogy is vagyunk ezzel, hogy miért nem elég az a forrás, amit mondjuk az otthonok működtetésére kapunk. Nehéz elmondani azt, hogy egy szakmai minőséget, vagy valami többet, amikor el akarunk érni, akkor nekünk is szükségünk van támogatásra, és hogyha az éves költségvetésünket nézzük, akkor az éves bevételeinknek csak egy fél ezrelék az, ami az adományokból származik, tehát még az adó 1%-ával se érjük el az éves működési költségnek az 1%-át.
Ha nem, akkor ez a saját termelő bevétel?
Igen, ezért volt fontos az, hogy több mint 10 éve kezdtük el a társadalmi vállalkozás működtetését. Azt szoktuk mondani, hogy nálunk a menedzsment az Excelben álmodik, rám úgy kell nézni, mint egy Dagobert bácsira, ahol nagyon fontos az, hogy annyit költünk, amennyi a takarónk, mindig rohanunk előre, de ezért van ez a panzió, a nyári tábor, ami annak van egy piaci része, a konyha, a catering, a sajt, a lekvár, az egyéb képzési szolgáltatásaink vannak. Ugyanúgy működik, mint egy társadalmi vállalkozási rész a piacon, mint bármelyik más gazdasági szereplő. Tehát ugyanúgy oda kell figyelni, ott is az értékesítésre, ott is be kell törni a piacra, de vannak olyan termékeinket, amit két a miskolci áruházban lehet kapni, emellett járunk mi is mindenféle rendezvényre, meg a saját piac, de magát a turisztikai szolgáltatást is ugyanúgy hirdetjük szállásportálokon, és ugyanazt a százalékot fizetjük, mint egy normál szálloda. Tehát nincsenek ilyen szinten kedvezményeink, és nekünk ugyanúgy a piacról kell megélni. Ami nagyon fontos, amit mások furcsálnak, hogy nálunk nincsen osztalék, tehát nincsen tulajdonosa, kvázi maga az ügy a tulajdonosa az alapítványnak, és a profitot mi átlátható módon visszafordítjuk a társadalmi tevékenységeinkbe. Most éppen két nappal intézményünknek szigeteljük a födém részét, tehát ez az elmúlt hét és a következő hét, és ezeket mindazokból a pénzekből tudjuk megvalósítani, amit mi megtermelünk, hiszen az adományoknak csak egy kis része érkezik úgy célzottan, hogy valamilyen karitatív tevékenységre tudjuk azt fordítani.
Mennyit kellett tanulnod azóta, amióta itt vagy az alapítványnál? Milyen fajta speciális tudásokat kellett megszerezned, és gondolom ez a majorságvezetés az aztán még rácsapott arra, hogy kicsit főhet a fejed, amikor valami feladattal találkozol, nem?
Ez a majorságvezetés, hát szerintem ezt annyira tanulni nem lehet, ezt igazából szerintem.
Nem úgy gondoltam, hogy tankönyvből, hanem akár a saját hibádból is, meg
hát
egyáltalán.
Mindenképpen tanulni kell a hibáinkból, persze.
Az ember élete és szakmája ez egy folyamatos továbbképzés.
Minden egész életünkben tanulunk, és én abszolút ennek híve is vagyok, hogy mindig tanul az ember valami újat, meg szeretek is. Én szerintem a majorságvezetéshez igazából ilyen gyakorlatiasság kell, meg egy kicsit ilyen rendszerszerűen látni a dolgokat. Szerintem inkább ez valamilyen rátermettség kell. Én ezt így fogalmaznám meg.
Most egy pozitív példát tudnék mondani, hogy nemrég voltunk egy nagyobb társasággal egy pályázat keretében Ausztriából ilyen szociális farmokat néztünk, ilyen tanulmányút, és az abban erősített meg minket, hogy bizonyos tekintetben mi jobbak vagyunk, meg előrébb is haladunk, akár a komplexitást tekintve, de ez mindenképpen egy tapasztalati történet, és azért így, ha így betére nézek, azért van, hogy este 10 órakor váltunk egy messenger üzenetet, hogy találtunk valamit a neten, nézd meg, mit szólsz hozzá, és nagyon-nagyon sokat kell utána olvasni, meg azt is látjuk, hogy vannak üzletek, ahol nekünk a tudást meg kell vásárolni. Tehát egyre több olyan partnerünk van, ahol profi piaci tudást kell nekünk megvásárolni. Így van például most egy olyan kertészmérnök, aki heti két alkalommal van nálunk, meg most egy ilyen biogazdálkodó csapattal, és ilyen tájszociológus, meg agrárközgazdász tímmel szerződünk ki ahhoz, hogy például a kertészetet hogyan lehet még inkább profi módon kezni. Valamint két olyan kollega fog hozzánk érkezni a következő hetekben. Pont az elmúlt héten sikerült a felvételi eljárást lezárni, akik maguk is működtettek szállodát és panziót. Előtte is voltak próbálkozásaink, akik mindenki járt már szálláshelyen, és van egy elképzelés, kérdés, hogy hogyan tud egy üzemelni. Hát voltak buktatóink azzal, hogy ezt ilyen amatőr szinten csináltuk, és akkor meg kellett hozni azt a döntést, hogy akkor olyan profi embereket igyekszünk keresni, akiknek a kisujjában van egy ilyennek a működtetése, és próbálunk így a gyerekcipőből kilépni, és egy szintet ugrani.
Szemléletben van Magyarországon hasonló ember és vagy intézmény és vagy alapítvány és vagy civil szervezet, amely így áll, ekkora tömegbe biztos nem szerintem, de hogy körülbelül ezt az önfenntartó, foglalkoztató és lakhatási kéréseket, kérdéseket egybe tudja kezelni, és ráadásul működik és sikeres is.
Civil szervezetekre van inkább rálátásunk, ilyen nagy komplexről nincs tudomásunk, az nem azt jelenti, hogy nincs. Ami talán fontos, hogy 2016-ban jegyeztük be a Magyar Szociális Farm Szövetséget. Előtte mi már nagyon sokat írtunk, cikkeztünk, hogy mi az, hogy szociális farm. Tehát az első 2008-ban jelent meg az első tanulmányunk, és 2015-ben volt egy olyan 300 oldalas nagy tanulmányunk a szociális farmokról, ami 6 egyetemmel, 10 kutatóval raktunk le az asztalra, és azt beküldtük a minisztériumokba. És ennek most lett hatása 2023 végén, hogy az akkor 2015-ben javasolt jogszabály kistermelő rendeletet módosították, hogy civil szervezetek és szociális farmok is könnyebben tudjanak működni, és ez fogadni egy lendületet, hogy egyre több ilyen szociális farm legyen. A mi mintánkra Magyarországon van 7-8 kezdeményezés, több kisebb és 2-3 nagyobb. Ők alkotják a Szociális Farm Szövetségnek az elnökségét, de maga ez a szociális farm ide van bejegyezve hozzánk a majorságban, mi látjuk ezzel az elnökséget, folyamatosan írunk pályázatokat, segítünk másoknak, hogy hogyan fejlődjenek, tanulmányutakat szervezünk, meg mindenféle szakmai programot, és nagyon fontos az, hogy most van egy nagyon erős lobby, hogy erre legyen egy pályázati kiírás, ennek már láttuk a háttér keretrendszerét. Volt egy nagy országos rendezvényünk, ahol új szociális farmok létrehozására, támogatására hirdettünk meg egy nyílt napot, tanácsadást, és több mint 50-en vettek részt az egész országból, ez Budapesten volt, az egyik nagybank adott ennek helyszínt, mondjuk társai vállalkozások támogatásaként, és azt látjuk, hogy óriási érdeklődés van, azt is tudnám mondani, hogy az ilyen szociális farm egy kicsit ilyen szexi, tehát nagyon fontos, hogy külföldi példákra alapozva szeretnénk a hazai új szektort valahogy létrehozni. Azt látjuk, hogy Norvégiától Olaszországig, Ausztriától az Egyesült Királyságig több ezer szociális farm van. Ez egyrészt egy vidékfejlesztési eszköz, tehát vidéken ott is van egy nagy elnéptelenedés, ott maradnak a szociálisan problémás személyek, családok, és maga a szociális farm egyrészt abban segít, hogy azok a gazdaságok, ahol kisméretűek tudjanak fennmaradni, azon, hogy egy szociális funkció van hozzájuk, valamint van értelme feltelni reggel azoknak az embereknek, akik ilyen szociális farmon kezdenek el dolgozni. Ennek van egy vidékfejlesztési gazdaságpolitikai szemlélete is, tehát mindenképpen olcsó. Például az Egyesült Királyságban van olyan tanulmány, hogy minden befektetett angol font egy szociális farmba, az a következő évben a társadalom kasszájának 2,73 angol fontot fial. Tehát ez mindenképpen ez egy gazdasági szempontú fejlesztés is, és végre elértünk Magyarországon is arról, hogy erről így nyíltan tudunk beszélni, és van rá mindenképpen egy össztársadalmi igény, hogy ilyenek létesüljenek.
Amikor ezt elkezdted valamikor nagyon régen csinálni, akkor egyáltalán létezett ez a kifejezés, mert a szociális farm, mi volt az első kapavágás, vagy az első indító gondolat, vagy a nulladik pillanat?
1999-ben jött létre a Szimbiózis Alapítvány, akkor már beszéltünk szociális farmokról. Én 1992-ben egy ösztöndíjjal kerültem ki Angliába és Észak-Írországból, szociális farmokon tanultam. Maga a szociális farm kifejezést 1940-ben egy Carl König nevű gyerekorvos írta le, aki a világégés miatt egyébként a monarchiába született, és a háború miatt szaladt a családja egészen Angliáig, és ott pedig fogyatékosokkal együtt kezdtek el egy falu közösséget építeni, és a föld gyógyító erejeként írta ezt tőle, hogy a szociális farm. Azóta ennek már van egy nemzetközi rendszer is, ami nagyon fontos, hogy a Bolognai Egyetem elkezdett egy nagy kutatást 20 évvel ezelőtt, aminek az lett az eredménye, hogy az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság 2012-ben elkezdett ezzel foglalkozni, és utána egy ajánlást hozott létre, ami minden tagország számára úgymond kötelezően ajánlott, hogy ezeket a szociális farmokat vagy green care, zöld gondozási alulrugjövő kezdeményezéseket támogassák. Például Ausztriában több mint 650 regisztrált szociális farm van, Bécsben van szociális farm képzés, egyetemi másoddiplomás képzés, hiszen ez nagyon fontos. De például Norvégiában nem csak fogyatékosoknak vagy szenvedélybetegeknek vannak ilyen különböző különleges farmok, hanem például nagyon sok óvoda kezd szociális farm területén működni, ahol a gyerekek már megtanulnak még kecskét fejni és értékelni azt, hogy van-e saját ágyásuk. Mi pedig azzal találkozunk, hogy jönnek hozzánk az iskolás gyerekek, és azon csodálkoznak, hogy a paradicsom nem egy műanyag rekeszben terem az üzletben.
Tehát... Na de gondolom azért is tartjátok, hogy azért hívjátok őket ide, hogy ezt a tudást megszerezzék. Ne?
Határozottan igen, de mindig egy megdöbbentő, hogy ennyire távol állnak a mai gyerekek attól a valóságtól, hogy mit jelent valamit előállítani, megtermelni. Éppen emiatt két kézimalmot állítottunk be, és ahol a búzát meg lehet őrölni, és a lisztet azt le lehet citálni, és utána pedig be lehet sütni mondjuk a mézes kalácsba, vagy a krumpli lángosba. És ezek olyan folyamatok, amikre ők rácsodálkoznak, hogy jé, ilyen van. És éppen ezért itt a Diósgyőri várban itt nekünk van egy nagy néprajzi kiállításunk, és több mint 40 mesterséget tudunk bemutatni, amit ki lehet próbálni. Ez egy fajta kicsit kulturális misszió is, és az, hogy ezt mi fogyatékos emberekkel együtt csináljuk, azt gondolom, hogy ezt teszi nagyon különlegessé ezt a területet.
Minden esetre arra nem gondolt, hogy a fogyatékosságot kiterjeszt, vagy valami ilyesmit, tehát mondjuk nem tudom, milyen mozgássérültek is legyenek, vagy ez egy másik szakma.
Maga ez a nagyon meredek domboldal, hiszen mi egy olyan területen kezdtük el ennek a kialakítását, ami nem kellett senkinek. Itt 62 méter a szintkülönbség, ez egy leszakadt hegyvég, ahol valamikor a bányászoknak volt kiadva, ez a bányának egy védterülete volt annak idején. Több mint 42 telket vásároltunk össze, több mint 20 év alatt, mire kialakult a nagy birtoktest. Tehát itt például kerekesszékkel nagyon nehéz járni. Vannak akadálymentes területeink, az összes épület akadálymentes, tehát vannak kerekesszékes vendégeink is például a panzióba, de az egész magyarság nem bejárható. Tehát mi azt gondoljuk, olyan eszközöket kell adni mondjuk a kerekesszékeseknek, amivel ők könnyen tudnak egy ilyen helyen is mozogni, tehát nem tudunk mindent lebetonozni, de azzal, hogy mi pont az autista értelmi fogyatékos célcsoporttal dolgozunk elsősorban, az egy külön kihívás. De például a sajtmesterünknek, az egyiknek halókészülék van a fülébe, egy másik sajtmesterünk, aki most a piacon dolgozik, neki művégtagja van, tehát vannak mindenféle mozgásukban, vagy egyéb érzékszerben korlátozott kollégáink, van a pszichiátriai beteg kollégáink is, tehát nagyon sok mindenki előfordul nálunk. Azt látjuk, hogy maga a farm az nagyon jó közeg lehet, nagyon-nagyon sok problémának a leküzdésére, de nem mindenki számára teljesen érvényes. Tehát van, aki azt szereti, hogy az ablak előtt csilingel a villamos. Tehát ilyen is van. Mi egy kicsit ezt másképpen gondoljuk. Mi szeretjük, hogy a csend az érzékelhető és megfogható. Például egy autizmus specifikus környezet, egy protektív környezetnek ez nagyon fontos az, hogy itt félre lehet vonulni, itt nem bámulják meg őket. Egyébként volt egy nagyon furcsa időszak, amikor azzal vádoltak minket, hogy mi egy szegregált zárvány vagyunk, hiszen ezen az 5 hektáron úgymond el lehet bújni, és hogy miért nem egy belvárosi intézményben gondolkodunk, olyanunk is van, tehát van városi modellünk is az alapítványnak, de van, aki ezt szereti, és azzal, hogy évente 2000-3000 vendégünk van itt a Majorságban, sokkal intenzívebbek a találkozások, mint hogyha valaki be van zárva egy belvárosi házba, és nem teszik el lábát az utcára.
Miközben a szomszédát se ismeri jellemző módon, tehát ilyen valakik a belvárosban. A magyarországi jogi környezet mennyire tudta követni azt a fajta fejlődést, aminek ti is beleálltatok az irányvonalába?
Maga a szociális ellátórendszerben a szociális form kifejezés még nincsen benne. Ez most először egy jogszabályi indoklás háttérdokumentumban jelent meg az Agrárminisztériumnak a közlöny indoklásánál. Azt látjuk, hogy mi ezen még nagyon sokat kell dolgozzunk. Mi nagyon intenzíven dolgozunk jogszabályi módosításokon. Van már több olyan jogszabályi módosítás, akár az esenis gyerekeknek a foglalkoztatására mi irányult, hogy ők átmenetileg 21 éves korukig megváltozott munkaképesek minősülnek, tehát mi folyamatosan ilyen policy papereket küldünk, gyártunk, helyi szinten is, meg országos szinten is. Hát van, aminek 15 évnek kellett eltelnie, van, aminek kevesebbnek. Most is folyamatosan vannak ilyen javaslataink, de például az, hogy társadalmi vállalkozásnak a definíciója, az nincs meg Magyarországon. Tehát mi alapítói vagyunk a Társadalmi Vállalkozások Magyarországi Koalíciójának, de ez részben adózási kérdés, ez részben jogi forma kérdés. Úgyhogy például néhány évvel ezelőtt meg voltunk hívva az első társadalmi vállalkozási világkongresszusra, ahol több mint 100 országból 2000 ember vett részt, és azt látjuk, hogy például akár Németországban, vagy Ausztráliában, Amerikában, Új-Zélandon, Japánban a társadalmi vállalkozásokat már GDP-ben mérik. Az ő hozzáadott értéküket úgy, mint a gazdasági szektor, de a társadalmi hatás, hogy ők olyan embereket foglalkoztatnak, akik amúgy a piaci szektorban nem tudnak létesülni, tehát nem alkalmasak arra, hogy piaci versenykörülmények között dolgozzanak, ez is egy óriási dolog, hiszen leveszik a terhet pont a gazdasági szereplőknek a válláról, akiknek nincs idejük, energiájuk az ilyen nehezen munkába vonható embereknek a foglalkoztatásával. Tehát ez mind társadalmi hatásból, mind társadalmi eredményben egy óriási produktum. Ha mi azt mondjuk, hogy Miskolcon több mint 250 ilyen embert foglalkoztatunk, ez már KKV minősítést jelent, tehát mi gazdasági szereplőként is, igen, de azzal, hogy a gazdasági egységünkkel együtt több mint 330 embernek utalunk fizetést minden hónapban, ez egy óriási dolog. Nem utolsó sorban az, hogy mennyi járulékot fizetünk be, azzal, hogy mi ugyanúgy költjük a rezsire a pénzt, az élelmiszerre a pénzt, tehát rengeteg áfa vonzata is van annak a mi működésünknek, akár helyi, akár országos szinten, tehát mindenképpen a gazdaságnak az egyik motorja vagyunk, óriási társadalmi eredménye.
Van egyébként várólistátok, vagy úgy gondoljátok, hogy Miskolcon, aki ide való, az ide is tud kerülni, akár dolgozni. Hát gondolom, hogy a lakás otthonok azok várólistások lehetnek mindenképpen.
Ez nagyon furcsa az, hogy milyen a várólista, tehát van olyan otthonunk, ez a súlyosabb fogyatékos számára lévő két nagy lakhatási egységünk, a mind a kettő 14-14 fő engedélyes, ezt mi lakóotthonnak hívjuk még jelen pillanatban a jogszabály alapján, ott például 20 év a várakozási idő. Tehát több mint 100-an várnak egy-egy helyre, de ott most olyanokat kell elképzelni, akiknek 360 napszer 24 óra az ellátási igényük, van, akit esetleg etetni kell, vagy fürdetni kell, öltöztetni kell. Ilyen emberkékre azt látom, hogy Magyarországon az ellátórendszer nincsen felkészülve, csak nagy speciális ápoló-gondozó otthonok.
Hát eldugják ott, magyarul őket, ezt szokták mondani.
Igen, de ott is van várakozási lista. Ezzel párhuzamosan a szülőknek az igénye hál' Istennek megnőtt, hiszen kiteljesedett a világ, sokkal nagyobb az információ, hogy milyen is lehetne ezeknek az embereknek az ellátása, de erre az ellátórendszer ma még rendszer szinten nincsen teljesen felkészülve, nagyon nagy a nyomás. Mi jelen pillanatban sem infrastruktúrában, épületben, sem a gondozói létszámban, sem a finanszírozásban nem vagyunk erre felkészülve, de például azt látjuk, hogy speciális szükségletű embereknek mondjuk legyen akár gyerek vagy felnőtt pszichiáter, aki ért mondjuk a súlyos autizmushoz. Az is egy fehér holó, tehát ezzel is nagyon nehéz, hogy a társ szakmáknak az együttműködése az hogyan alakul Magyarországon, úgyhogy nagyon sok ilyen feladat van. A többi része mondjuk a nappali intézményi szinten most idén volt egy bővítési hullámnak a vége, úgyhogy ott kapacitást tudtunk növelni, tehát ott azt gondolom, hogy helyel közel rendben vagyunk, tehát hogyha valaki nálunk jelentkezik, akkor előbb-utóbb bekerül, tehát rövid időn belül, tehát egy-két hónapon belül van egy bekerülési lehetőség. A foglalkoztatása sokkal nehezebb, ugyanis annak olyan a rendszere, hogy ha nem tudunk legalább 95%-os foglalkoztatási kvótát produkálni, akkor elveszítjük ennek a keretrendszerét, tehát nálunk muszáj magas lángon égetni a gyártyának az összes végét, ami létezik, mert ez egy úgymond finanszírozási kényszerhelyzet, úgyhogy ennek megfelelően mi is mindenkit bevonunk a foglalkoztatásba. Maga a jövőképe azt gondolom, hogy tanulva a nyugati mintáktól sokkal rugalmasabban kellene kezelni ezeket az ügyeket, de még nem tartunk itt. Tehát ennek vannak előnyei is, meg hátrányai is. Reménykedek abban, hogy ez mindenképpen fejlődni, változni fog a jövőben. Ha visszanézek az elmúlt 20 évre, akkor vannak jó változási jelek. Ellenben azt is látom, hogy például társadalmi vállalkozások működtetésében nagyon-nagyon kevesek vagyunk. Tehát egy kezemben meg tudnék számolni, hogy hány olyan társadalmi vállalkozásra tudnék rámutatni, akik mintaértékűen működnek Magyarországon, és még kitartanak és túlélnek, hiszen ennek a szektornak pont a jogszabályi hiányosságai miatt nincsenek lefektetve azok a szabályozásban a keretrendszerei, akár finanszírozás, akár adózás, akár értékesítés, kereskedelem kérdésében, ami gátolja pont a fejlődési potenciálnak a kialakulását.
De ahogy jöttünk erre fel, mutattad, hogy itt is van, ott is van, amott is van épület, meg minden, és azt mondtad, hogy valamelyiket még befejezitek, és akkor utána vége, mert hogy a kapacitás véges, hogy nem találsz munkaerőt, hogy nem tudom, mit nem találsz, még de gondolom sok minden nem. Szóval, hogy miért gondolod azt, hogy ennek meg kell állnia valahol a növekedésben?
Mi most elértünk egy üzemméretet azzal, hogy több mint 500 családdal van valamilyen ellátási szerződésünk, formánk. Innen már nem lineáris a fejlődés, hanem így ugrásszerűen lehetne fejlődni. Erre mi nem vagyunk felkészülve. Óriási hiány van akár a menedzsment szinten kollégákban, hogy akik ezt cipeljük a hátunkon, kevesen vagyunk, ugyanúgy gondozót nagyon nehéz találni. Azt kell mondani, hogy például az egészségügyi ellátórendszernek a bérrendezése az nagyon sok kollégánkat elvitt, hiszen hasonló, akár segédápolói feladatért sokkal többet keresnek, mint nálunk. Tehát mi ugyanúgy közalkalmazotti bértábla irányadó az állami normatívának a fedezete, tehát sajnos nem tudunk többet adni. Most azzal, hogy a pedagógusoknak rendezték a bérét, akkor a fejlesztő pedagógusaink ugyanúgy eltűnnek a rendszerből, hiszen megéri visszamenni egy iskolába dolgozni, még több bérért, kevesebb óraszámmal. Tehát gyakorlatilag a szociális ágazat van most jelen pillanatban szerintem leginkább elfelejtve Magyarországon. Erről még közbeszéd sincsen. Maga a szociális ágazatnak az érdekérvényesítő képessége szerintem az nulla. Tehát nem is tudom, hogy van-e kamara, és itt dolgozok 25 éve egyben a rendszerben, vagy ki az, aki esetleg generálisan egy tárgyaló partner lehetne a kormányzatnak. Én ezt nem látom ebben a rendszerben, és ez egy óriási probléma, hogy mi magunk, ez egy önkritika, nem tudjuk magunkat megfogalmazni, így ki vagyunk téve annak a gondolkodásmódnak, hogy mi úgyse fogunk mondjuk tiltakozni, hiszen nem fogjuk a fogyatékosainkat úgymond egyedül hagyni egy házba. Tehát mi nem fogunk úgymond elégedetlenségi mozgalmat indítani, mert nem vagyunk rá alkalmasak, képesek. Úgyhogy így maradunk ezzel a rendszerrel, de azt gondolom, hogy most az egész társadalomra vetítve nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy álláshirdetésnél, hogy aki másra nem alkalmas, az eljön gondozónak. Úgyis jó a fogyatékosoknál. Tehát nem tekintjük ezt a szakmát egy magas minőségű, presztízsű szakmának, de akkor, amikor egy családban baj van, akkor megkérdezik, hogy hát ide hoznám a gyerekemet, de mi az a szakmai minőség, amit mi tudunk hozni is. Például az, hogy nálunk több gyógypedagógus, több szociális munkás van, mint más szervezeteknél, ez tudja egy magas minőséget hozni, de ez nagyon-nagyon kevés, ezt nagyon nehéz finanszírozni. És pont mi magunk elengedjük, akár a főiskolák, egyetemek, mi érintettek vagyunk gyakorlati képzési helyszínként, vagy oktatóként is előfordulunk, és azt látjuk, hogy maga az oktatási rendszer sem teszi magas presztízsűvé ezt a szakmát. Tehát mi magunknak is kell tenni érte a saját presztízsünkért, ezt elmondani, elhitetni azt, hogy ennek van értéke. Vagy ha azt mondom, hogy a külföldi tanulmányutaknál, hogyha mondjuk az Egyesült Királyságban azt mondja valaki, hogy ő szociális ellátórendszerben dolgozik, az egy magas társadalmi presztízs, mert olyan feladatot oldok meg, amit otthon a családban nem tudnak megoldani. És
azt ne segítem.
Tehát nekünk ezzel még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy mi magunk is elhiggyük, hogy jók vagyunk, meg hogy fontosak vagyunk. Tehát ezt a fajta megerősítést azt gondolom a jövőben mindenképpen segíteni kell. És hát akkor talán mások is el fogják hinni, és akkor talán a finanszírozás is ebbe az irányba fog menni.
Miskolcon a Szimbiózis Alapítványnál jártam, körülbelül 200 autizmussal vagy értelmi fogyatékkal élő ember kap a szociális tanyán vagy a városban munkát, fizetést és lakhatást. Kiderült az is, mi mindennel foglalkoznak még, és hogy miért fontos az ökológiai lábnyomunk mellett a társadalmi lábnyomunkra is odafigyelni. Beszélgető társaim Erzsike, Niki és Gyuszi, továbbá Szabóné, Ardó Bernadett majorságvezető és Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány megálmodója, megteremtője és kuratóriumi elnöke voltak, köszönöm értékes gondolataikat. A műsort a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.